és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást, jelentette be a szavazatok újraszámlálása után Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén. Karácsony Gergely a Párbeszéd Zöldek DK MSZP 371.538 szavazatot, Vitézi Dáviddal Budapestért LMP Zöldek 371.245 szavazatot kapott. A két jelölt közötti különbség 293 szavazat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az államot az itt élő polgárok hazájuknak tekintsék. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányokkal 2024-ben végzett hallgatóinak oklevél átadó ünnepségén Budapesten. A közigazgatásban, a rendőrségnél, a katonaságban, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban a szolgálat minősége határozza meg a polgárok viszonyát a saját államukhoz. Ugyanis az állam csak a tisztviselői, a közszférában dolgozók teljesítményével tudja szolgálni polgárait, mondta az ünnepségen Gulyás Gergely. A miniszter az alaptörvényt idézve hangsúlyozta, a polgároknak és az államnak közös célja a jólét, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése. 5 milliárd forint támogatást nyújt balatoni önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakítására a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A pályázatot a Balatonfejlesztési Tanács hirdette meg idén márciusban. Döntés az elsőkörös pályázatokról július végén várható, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Navracsics Tibor, aki Veszprém vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta. A korábbi kedvező demográfiai folyamatok a balatoni térségben az utóbbi időben rosszra fordultak. Az állandó lakosság előregszik, a fiatalok pedig nem tudnak a térségben maradni a magas ingatlanárak miatt. Mindemellett az alapvető közszolgáltatások ellátását egyre kevesebb szakember végzi, tette hozzá. A problémát hosszú távon lehet majd orvosolni, rövid távon azonban megoldást jelenthet a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata, amely a munkaerő megtartását és térségbe vonzását célozza, mondta Navracsics Tibor. Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon július 15-től augusztus 20-áig, közölte az Országos Bírósági Hivatal a honlapján. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Ma már elmondható, hogy 100%-os a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ültétlenül, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Pál Halmán a büntetés végrehajtás helyi vetőmag üzemének átadóján. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes dolgozzon. Ennek két fontos célja van. Egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogvatartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésbe, különféle szakmák elsajátításával és a munkavilágának megismertetésével. Az államtitkár elmondta, hogy a pálhalmai börtön mellett működő mezőgazdasági üzem, amely több mint 4000 hektáron gazdálkodik és a rabok munkájára épít, a fejlesztés révén a jövőben még precízebben, még hatékonyabban tud működni. A kánikula elhúzódása miatt meghosszabbítják a szociális ellátásra vonatkozó úgynevezett vörös kódot, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Fülöp Attila elmondta, az eredetileg péntek éjfélig érvényben lévő intézkedést hosszabbítják meg július 18-a éjfélig. A vörös kód egy speciális eljárásrend. A szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket, hajléktalanokat. A jelzés másik célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a rendkívüli helyzetre, ismertette. Végül az időjárásról. Szombaton a sok napsütés csak időnként zavarja erőteljesebb, gomoly felhőképződés. Délután délnyugat felül alakulhatnak ki zivatarok, köztük felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel kísért zivatarok is. Zivataroktól függetlenül megélénkül a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet általában a 35 és 40 fok között várható, de északnyugaton többnyire csak 31-35 fok valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa augusztus 5-én részt vesz a Havas Boldogasszony ünnepén a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa előszót írt a Nők és a Szolgálatok a Szinodális Egyházban című könyvhöz. Jóvá hagyták a pápa ima világhálójának új statútumát. Ferenc pápa fogadta Antonii orosz ortodox metropolitát.
A pápa augusztus 5-én részt vesz a Havas Boldogasszony ünnepén a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa jelen lesz a 17:30 kezdődő vesperáson, amelyen megemlékeznek a Liberius pápa által alapított bazilika felszentelésének évfordulójáról, illetve Havas Boldogasszony ünnepéről. Virágszirmok hullatásával felidézik a 358-ban történt csodás hóesést is. Augusztus 5-én hétfőn Ferenc pápa fölkeresi a Santa Maria Maggiore Bazilikát, ahová az elmúlt évek alatt több mint 100-szor elment, hogy imádkozzék és lerója tiszteletét a Salus Populi Romani Mária ikon előtt. Ezúttal vesperáson vesz részt a bazilika felszentelésének évfordulóján, illetve Havas Boldogasszony ünnepe alkalmából. A szertartás délután 17:30 kezdődik, melyet a bazilika koadjutor főpapja Rolandas Makricskas litván érsek vezet. Ez alkalommal a nap során másodszor felidézik a csodás római hóesést is. Délelőtt 10 órakor Stanisław Rilko bíboros, a bazilika főpapja vezeti a csodát felidéző eseményt. Este 7 órakor pedig Emilio Nappa érsek, a pápai missziós művek elnöke mutat be szentmisét, mellyel lezárulnak az ünnepségek. Háromnapos lelki előkészület esemény sorozat előzi meg az ünnepet augusztus 2-án, 3-án és 4-én. Pénteken és szombaton este 6 órai kezdettel szentmisével hangolódnak a bazilika búcsónapjára. A főcelebráns Giovanni Cesare Pagazzi, a kultúra és nevelés dikasztérium titkára, másnap pedig Nunzio Galantino püspök, az apostoli szék vagyonkezelőjének nyugalmazott elnöke lesz. Végül augusztus 4-én szombaton a vesperás után 6 órakor Piero Marini érsek, a bazilika tiszteletbeli kanonokja mutat be szentmisét.
Ferenc pápa előszót írt a nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című könyvhöz. Két bíboros és három teológus nő a szerzője a Nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című kötetnek. A pápa előszavában hangsúlyozza. Hallgassátok meg a nőket, akiket gyakran figyelmen kívül hagynak és alulértékelnek. Nők, felszentelt szolgálat, szinodalitás, a visszaélések tragédiája. Mindezek az egyházilag kényes témák jelen vannak Ferenc pápa előszavában, amelyet a Nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című új könyvhöz írt. A kötet három teológus nő és két bíboros közös munkája. A teológusok Linda Poser szalézi nővér, a római Axilium Krisztológia és Mariológia professzora, aki a bevezetőt is írta, Joe B. Wells, az anglikán egyház püspöke és az anglikán közösség főtitkára, valamint Giulia di Berardino, az Ordo Virginum felszentelt tagja a Veronai Egyház megyéből, liturgia szakértő, tanár, spirituális kurzusok és lelki gyakorlatok szervezője. Mellettük találjuk Jean-Claude Hollerich bíborost, luxemburgi érseket és szinódusi főrelátort, valamint Sean Patrick O'Malley bíborost, a kiskorúak védelméért létrehozott pápai bizottság elnökét. A könyv irodalmi párbeszéd a szerzők között, amely a pápa és a bíborosi tanács között egy nevezetes február 5-i találkozón folytatott valódi vitán alapul. A pápa akkor először hívott meg három női teológust, hogy vegyenek részt a megbeszélésen, és kínálják fel meglátásaikat és provokációikat, ahogy Ferenc pápa nevezi, a nők egyházi szerepe témájában. A július 9-én megjelent új könyv Linda Poser nővér és más szerzők korábbi munkáját követi, amelynek címe Az egyház demaszkulinizálása. Ezt a kifejezést először Ferenc pápa használta a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak tartott audiencián. Az Osservatore Romano vatikáni napilap által pénteken teljes egészében közzétett előszavában Ferenc pápa reflektál a témára, kiindulva a pápaságának egyik kulcsfontosságú tételéből. A valóság fontosabb, mint az eszmék. Megelégedését fejezi ki amiatt, hogy ez az elv vezérli Poser nővér programját, amelyet a bíborosi tanács számára készített a nők az egyházban témával kapcsolatban, különös tekintettel az egyházi közösségen belüli szolgálatok fontos és kényes témájára. A pápa hangsúlyozza, hogy a visszaélési válság rávilágított arra, hogy szembe kell nézni a klerikalizmussal, amely nem csak a felszentelt papokat érinti, hanem az egyházon belüli hatalommal való visszaélés tágabb kérdését is jelenti, amely a világi híveket és a nőket is érinti. A nők örömének és szenvedésének meghallgatása minden bizonnyal egy módja annak, hogy megnyíljunk a valóságnak, írja Ferenc pápa. Ítélet és előítéletek nélkül hallgatva őket, ráébredünk, hogy sok helyen és számos helyzetben éppen azért szenvednek, mert nem ismerik el őket azért, amilyenek és amit csinálnak, és azt sem, amit megtehetnének és amik lehetnének, ha volna hely és lehetőség rá. Gyakran azok a nők szenvednek a legtöbbet, akik a legközelebb állnak, akik a leginkább rendelkezésre állnak, akik a legfelkészültebbek és készek arra, hogy szolgálják Istent és országát. Ferenc pápa tehát arra hív bennünket, hogy az elképzelések helyett inkább a valóságra tekintsünk, nehogy abba a csapdába essünk, amelybe a modern korban maga az egyház is gyakran beleesett, vagyis abba a csapdába, hogy az eszmékhez való hűséget fontosabbnak tartjuk, mint figyelni a valóságra. A valóság azonban mindig jelentősebb, mint az eszme, és amikor teológiánk a világos és jól megkülönböztethető eszmék csapdájába esik, akkor elkerülhetetlenül egy prokrusztészi ággyá változik, feláldozva a valóságot vagy annak egy részét az eszme oltárán, hangsúlyozza a pápa. Prokrusztész híres rabló volt a görög mitológiában, aki áldozatait az ágyába fektette és megkínoszta. Ha áldozata nagy termetű volt és kilógott az ágyból, akkor levágott belőle, hogy éppen beleférjen. Ha alacsony volt, akkor addig nyújtotta, míg az ággyal azonos hosszúságú nem lett. Soha senki nem fért be pontosan, mivel titokban két ágya volt. A nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című kötet érdeme tehát az, hogy nem a gondolatból indul ki, hanem a valóság meghallgatásából, a nők egyházi tapasztalatának bölcs értelmezéséből. A nők szerepének kérdésével a közelmúltban közzétett a szinódus közelgő októberi ülésszakára vonatkozó Instrumentum Laboris munkadokumentum is foglalkozott. A dokumentum hangsúlyozza, hogy szükség van a nők tehetségének és hivatásainak fokozottabb elismerésére, szorgalmazva a mentalitásváltást egy jobban a kapcsolatra épülő, a kölcsönösen jobban egymásra utaló és kölcsönösen vallott szemléletmód felé, amely szerint a férfiak és a nők testvérek Krisztusban, egyesülve az egyház küldetésében. A női diakonátussal kapcsolatban Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára megjegyezte, hogy a soron következő szinódusi ülésen nem fognak foglalkozni vele, mivel ez a pápa által létrehozott egyik tanulmányi csoport témája, hogy mélyebben elmerüljön a teológiai és lelkipásztori elmélkedésben bizonyos témákat illetően. Ferenc pápa a női diakonátus kérdését a szolgálati formák tágabb kontextusában a hittani dikasztériumra bízta, a szinódusi főtitkársággal együttműködve. Ez a törekvés, amint azt a tanulmányi csoportokról szóló, márciusban közzétett dokumentumban bejelentették, a szinódusi közgyűlés vágyára kíván válaszolni, hogy jobban ismerjék el és értékeljék a nők hozzájárulását, valamint növeljék a rájuk bízott lelkipásztori felelősséget az egyház élete és küldetése minden területén.
Jóváhagyták a pápa imavilághálójának új statútumát. Ferenc pápa aláírta a szabályzatgyűjteményt, amely július 1-től kezdve irányítja a Jézus Társaságára bízott alapítványt, amely ima apostolkodás néven fejlődött ki, és minden hónapban 89 országban közzéteszi a pápa videóját a Szentatya ima szándékával. A gazdasági titkárság felel a mérlegek végső jóváhagyásáért és a revizor kinevezéséért. A Vatikáni Alapítvány új statútuma megerősíti a jezsuiták által elindított és kezdettől fogva rájuk bízott kezdeményezés egyetemes dimenzióra való nyitottságát, amely a világ minden részegyházát szolgálja. A 2020-as statútumhoz képest azonban a Vatikáni Gazdasági Titkárságot jelöli meg az előzetes költségvetés és a zárómérleg végleges jóváhagyásával, a revizor kinevezésével, mely feladatokat eddig az államtitkárság látta el. A pápa imavilághálója korábban imaapostolkodásként 1884-ben jött létre Franciaországban. Jézus szent szíve lelkiségéből kiindulva François Xavier Gautrelet jezsuita kezdeményezése alapján. Eredetileg a fiatal jezsuiták képzését szolgálta, de hamar elterjedt az egész világon, mint az egyház küldetését szolgáló imaapostolkodás. 13 millióan csatlakoztak hozzá abban az időben. 1915-ben létrejött az ifjúsági tagozata, amely ma ifjúsági eukarisztikus mozgalomként ismert. Az imaapostolkodás statútumai, melyeket 1866 és 2018 között adtak ki, egyre inkább a Szentszék szolgálatát segítették elő azáltal, hogy követték a pápák ima szándékait, különösen 13. Leó és 11. Pius pápák kívánsága szerint. Ferenc pápa elődei nyomdokain haladva kívánta megerősíteni az alapítvány szentszéki küldetését. Ezért 2020. december 17-i hatállyal, saját kezűleg aláírt rendelettel, kánonjogi és vatikáni jogi személyiséggel ruházta föl. Ekkor született a pápa imavilághálója, melynek működését továbbra is a jezsuitákra bízta a világegyház javára. A vatikáni alapítvány koordinálja és motiválja sok országban ezt a lelki mozgalmat, támogatja a pápa evangelizáló küldetését az imádságon keresztül a világ iránti együttérzés küldetésében. Amint azt az új statútum kiemeli, az alapítvány feladata, hogy összefogja és segítse a világ 89 országában működő kezdeményezést, amelynek hálózata több mint 22 millió katolikust fog egybe. Az egyes országok és egyházmegyék az imát apostolkodásnak fogják föl. Válaszolnak a Szent Atya intenciójára, amelyet minden hónapban a világegyházra bíz. Lehet ez egy adott téma, vagy személyes, közösségi ima, amelyet az egyház küldetésére végeznek, hogy így szolgálják az emberiség kihívásait. A pápa világhálójának új eszközei a Kattints és imádkozz, Click to Pray alkalmazás, és a pápa videója, amely minden hónapban közzéteszi a Szent Atya ima szándékát. A videó magyar nyelven is elérhető, amelynek feliratait a Jézus Társasága magyar rendtartománya készíti el. A világháló, amint arra a statútum emlékeztet, nyitva áll minden katolikus előtt, aki szeretné felébreszteni, megújítani és megélni a missziós jelleget, amely keresztségükből fakad. Alapja Jézus szívének lelkisége, melyet az imaapostolság 2014. decemberi rekreációs okmánya fejt ki. Úton Jézussal készen az apostolkodásra címmel. Ezért a katolikusoknak felajánlja a szív útját, hogy megtalálják a Jézus szíve szerinti érzelmeket és cselekedeteket. Ez a folyamat két dimenziót foglal magába, a világért és az emberekért érzett együttérzést, valamint a szeretet közösséget Isten fia küldetésével. Az első dimenzióban azok, akik imádkoznak a pápa szándékaira, melyek az emberiség és az egyház küldetésének kihívásait fejezik ki, megnyitják tekintetüket és szívüket a világ szükségletei előtt. Magukévá teszik az emberiség és az egyház örömeit és reményeit, fájdalmait és szenvedését, mely testi és lelki jó cselekedetekre sarkalja őket. Ezáltal olyan lelki utat járnak be, amelynek révén ki tudnak lépni a közöny globalizációjából, és megnyílni a világ iránti együttérzésnek. A második dimenzióban felélesztik a keresztségből fakadó missziós hivatást, amely által mindennapi életükben részt vállalhatnak abból a küldetésből, amelyet az Atya bízott fiára. Ami a világháló kormányzó szerveinek működését illeti, a statútum megerősíti, hogy az alapítvány közvetlenül a pápa fennhatósága alá tartozik, aki az államtitkárságon keresztül kormányozza azt, figyelembe véve, hogy az imaapostolkodás kezdettől fogva a Jézus Társaságára volt bízva. Igazgató tanácsát egy nemzetközi igazgató vezeti, aki lehetőség szerint a Jézus Társaságához tartozik, és a jezsuita generális javasolja, valamint a pápa nevezi ki 5 évre megújítható módon. A tanácsban helyet kap a vatikáni államtitkárság egy képviselője, valamint 3 tag, akiket a jezsuita főelőjáró javasol. Valamennyiüket az államtitkárság nevezi ki 5 évre, megbízatásuk megújítható. Ferenc pápa a júliusi ima szándékát a betegekért ajánlja föl. Ebben a hónapban tehát a betegek lelkipásztori gondozásáért imádkozunk. A betegek kenete nem csak azok számára szentség, akik a halál előtt állnak. Emlékezzünk arra, hogy a betegek kenete a gyógyítás, a gondoskodás egyik szentsége, amely meggyógyítja a lelket, mondja el videójában a pápa. Ha nagyon beteg vagy idős emberről van szó, akkor jó, ha megkapja a betegek kenetét. Imádkozzunk azért, hogy a betegek kenetének szentsége adja meg az Úr erejét azoknak az embereknek, akik ezt megkapják, és szeretteiknek, valamint váljon mindenki számára egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé, kéri júliusi ima szándékában Ferenc pápa.
Ferenc pápa fogadta Antonii orosz ortodox metropolitát. Antonii Volokolamszki orosz metropolita, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatok osztályának vezetője csütörtökön találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. A pápa a számtalan békefelhívása közepette az Ukrajnában zajló háború kapcsán. Ferenc pápa csütörtök délután a Vatikánban fogadta Antonii orosz ortodox Volokolamszki metropolitát, közölte a Szentszék sajtóirodája. Ez volt Antonii metropolita, a Moszkvai Pátriárkátus külkapcsolatok osztálya vezetőjének második látogatása a Vatikánban. A 2022. augusztus 5-i látogatása után, amelyre a pápa és a Moszkvai Pátriárkátus közötti ökumenikus kapcsolatok részeként került sor. Az a találkozó Ferenc pápa és Kirill moszkvai orosz ortodox pátriárka 2022. március 16-i videokonferenciáját követte, amely alkalmával a pápa minden keresztényt és keresztény pásztort arra hívott, hogy munkálkodjanak a békéért. Ferenc pápa és Antoni metropolita is részt vett a világ és a hagyományos vallások vezetőinek 7. kongresszusán 2022. szeptemberében Kazahsztánban. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya, a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjaival a keresztény párkapcsolat jellemzőiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Kedves rádióhallgatók, a Hitvalló adásával jelentkezünk. Arról a Sátoraljaújhelyről, az 5. István gimnázium és szakgimnázium épületéből, ahonnan a műsort követők már bizonyára észrevették, hogy nem heti rendszerességgel, hanem nagyjából havonta egy műsorral tudunk jelentkezni. Nagy szolgálat, nagy misszió ez a mi esetünkben, hiszen eddig nem volt ennek múltja ebben az iskolában, és ezért rendkívül hálás vagyok a szerkesztő társaimnak, azért, hogy az idejükből áldoznak, és hogy megosztják gondolataikat a rádióhallgatókkal, és hát egymást is gazdagítjuk. Ma is nagy szeretettel köszöntöm Nár Boglárkát, Nár Vivient és Hochvárt Benyámint, akiknek a hangjával már találkozhattak a kedves rádióhallgatók. Velük konzultálva az adás előtt nem sokkal, azt gondoltuk, hogy az ő számukra fontos témáról szeretnénk ma beszélni, és ez pedig rendhagyó módon az, hogy ma egy házasságban, egy párkapcsolatban mennyire fontos, vagy nem fontos az, hogy egyházi házasságkötés is történjen. Először talán én kérdezném meg tőletek, hogy miért gondoltátok, hogy ez a téma legyen a mai adásban? Miben látjátok ennek az aktualitását?
Hát ugye itt a középiskola, és nagyon sokan ilyenkor kezdenek a párkapcsolat világába belátást szerezni, és úgy gondolom, hogy ugye ez egy katolikus gimnázium, és szerintem sok diák számára fontos lehet a vallás, az is, hogy mondjuk a párunk vallásos-e. Szerintem nekem személyesen fontos, hogy a párom vallásos legyen, ami hála Istennek így is van, de szerintem nagyon nagy mértékben befolyásolhat egy kapcsolatot, ha esetleg ilyen témában is eltérő nézőpontok vannak. Benni, neked mi erről a véleményed?
Említetted, hogy nyilván ugye középiskolások vagyunk, és valóban az a helyzet, hogy ilyenkor nyerünk belátást a párkapcsolatnak a világába. Úgy gondolom, hogy ha rossz szemszögből közelítjük meg, akkor hát furcsán fogalmazod, de akár végzetes is lehet, ugyanis egy párkapcsolatnak a lényege az, hogy mindig megértsük egymást, figyelemmel legyünk egymásra, és az egyik dolog a hit, ami szerintem ezt egy biztos útvonalon tudja tartani, főleg akkor, hogyha mindkét fél így gondolja.
Megmondom őszintén, hogy számomra meglepő, de örömtelien meglepő, hogy ti ezt így vezettétek fel ezt a témát, mert azt gondoltam, hogy pont az egyik nagy problémája mai társadalomnak az, hogy egyáltalán nem foglalkoznak a párkapcsolat alatt, és nem kerül elő ez a kérdés, hogy te hiszel, nem hiszel, vallásos vagy, templomba jársz, vagy nem. És sokan azt gondolják, hogy ó, ugyanez nem lényeges. Van ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy más területeken passzoljunk egymáshoz, és akkor azt gondolják, hogy hát ha ez különböző is, az majd mi áthidaljuk, az nem probléma. És az élet viszont azt mutatja, hogy nagyon nagy problémáknak és különbözőségeknek az elindítója lehet az, hogyha a világnézetben különböznek egymástól a férfi és a nő. Kezdetben, amikor még megvan a szerelem, akkor azt gondolják, hogy ez egy nem lényeges szempont. Utána viszont nagyon érdekes, hogy a hit az minden területét áthatja a hétköznapnak. Tehát nem is gondolunk bele, hogy egy mondatunk megszerkesztésében szerepe van annak, hogy hiszek vagy nem hiszek. A gyereknevelésben, a pénzkezelésben, a szabadidő eltöltésében, a vasárnapon felépítésében, tehát hogyha ez nem kerül szóba egy párnál, akkor valóban utána nagy meglepetések is érhetnek bennünket, meg nagy csalódások is ezen a területen.
Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban nem annyira kell szerepelni, ahogy ja, hát ő hisz, és akkor elmegy templomba, mert vasárnap templomba kell menni. Szerintem ez nem így működik, mert nem úgy kell kezelni, mintha az csak egy ilyen esetleg egy ilyen rossz szokás lenne, vagy mintha az egy jellemzője lenne csak egy embernek, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, amit tanár úr is elmondott, hogy az egész párkapcsolatot a vallás is fent tudja tartani, hogy az még jobban megerősítheti, szerintem.
Például ez egy érdekes kérdés lehet, hogy manapság akár hitbeli fiatalok is mennyire imádkoznak például a leendő párjukért, vagy annak a felismerésért, vagy miután már valakivel együtt vannak, akkor mennyire imádkoznak azért a kapcsolatért, hogy ez Isten akarata szerintie, mutassa meg az Úr, hogy ő-e az én életemnek a társa, vagy nem mit gondoltok, hogy ez eszébe jut mai fiataloknak, vagy ti fűztétek-e már bele imádságotokba ezt, a jövőtöket, hogy lesz majd egy párom, férjem, feleségem, családom?
Ez a téma az adventi lelki nap folyamán is felmerült, és hát szerintem sajnos mostanában a fiatalok, hát főleg aki imádkozik, bár az se nagyon gyakori, de erre úgy nem is gondolnak, hogy a leendőbeli férjükért vagy feleségükért imádkozzanak.
Pedig ugye nagyon fontos lenne, nem csak azért, mert Jézus bátorított, hogy bármilyen dologban keressük meg őt, hanem ugye nekünk azzal számolni kellene, hogy a mi erőfeszítésünk az egy dolog. De hogy az Isten áldása, meg a kegyelme is rajta legyen azon a dolgon, az legalább annyira, sőt, még fontosabb dolog. Ha jövendőbeli házasságotok eszetekbe jut, akkor csak polgári házasságban gondolkodtok, vagy egyháziban is? Ha igen, akkor miért?
Az előbbiekben elhangzott egy olyan kérdés, hogy miként gondolunk arra, hogy hogyan kéne igazából belekezdeni egy kapcsolatba, akár egy keresztény kapcsolatba, kérjük-e Istent arra, hogy mutassa meg a megfelelő párt. Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, rengeteget gondolkodtam, és elmélkedtem azon, hogy mi lenne a helyes dolog, de végül rá kellett jönnöm arra, hogy ez a dolog nem úgy működik, hogy csak Istenre bízom rá, hogy majd ő megmutatja, és hogyha én otthon ülök a szobámba, akkor majd ő akkor is elhozza ezt az igazit, a megfelelőt, hogy keresztény legyen. Ehhez mi is kellünk, a sok ima, És hogyha még egy picit el is térünk a vallástól, azt is meg kell említeni, hogy ezért legyünk közösségekben, nem feltétlen kell nekünk elszigeteltnek lenni.
Nagyon örülök, hogy ezt is megemlítetted, Benyámin, mert azért én lelkivezetőként vagy papként több olyan korosztályombeli vagy annál fiatalabbal találkozok, aki úgy érzi, hogy kifutott az időből, nem sikerült neki pár találnia, és egy kicsit úgy sajnáltatja magát, és eljön ugye ezért lelki beszélgetésre, és sokszor előkerül az, amit te most mondtál, hogy addig az az oldal nála rendben volt, hogy ő hitt, imádkozott ezért, de valóban esetleg nem tett meg érte mindent. Tehát például nem vett részt közösségekben, nem szerepelt közösségekben, tehát valóban a Jóisten, ugye szokták mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, ugye azt tudja kiegészíteni, ahhoz tudja hozzáadni a maga segítségét, ahol az ember is oda teszi magát valamihez. Viszont azt be kell vallani, hogy a mai világban nektek ebben nehezebb a helyzetetek, mert régebben több olyan közösség volt, amelyik nem csak a féktelen bulizásról szólt, hanem mondjuk más értelmes tevékenység, ugye régen voltak bálok, vagy más ismerkedésre okot adó helyek, azért ma nehéz ismerkedni, főleg ha valaki egyszer kikerül az iskolából.
Erre nagyon jó példa például, hogy mostanában a digitális világban ugye Facebookon, meg bárhol szinte lehet ismerkedni, és ez nagyon becsapós lehet, mert például interneten nagyon jól elbeszélgettek, megértitek egymást, és az első találkozásnál lehet, hogy meg se tudtok szólalni, vagy nincsen közös téma, és ezért lehet, hogy is kéne ezzel vigyázni.
Annak ellenére, hogy hál' Istennek az én praxisomban már fordult elő olyan jegyes pár, házasságkötésről, akik társkereső oldalon találtak egymásra. Tehát ennek is van azért pozitív hozadéka, de értük persze, hogy mire gondoltál. Mivel másabb szerintetek az, hogy egyházi házasságot is kötök? Egyetem miért kellene összeházasodni? Miért ne élhetnénk egymás mellett úgy, mint eddig?
Szerintem az egy nagyon szép dolog, amikor eljut egy olyan szintre a kapcsolat, hogy Isten előtt is megvallják a szeretetüket, a szerelmüket egymás iránt. És aki tényleg szereti a társát, az szerintem egy életre választja, és vannak olyanok, akik azért a polgári esküvőt választják, mert esetleg nem gondolnak olyan nagyban, és a vállás is felmerülhet, hogy esetleg mi lesz, ha válni kell. És az egyházi esküvő az egy nagyon magas szint szerintem, és az gyönyörű, ha valaki az Isten előtt is megvallja szerelmét a másik iránt.
Ugye ez is sokat mondó volt, hogy megfogalmaztad, hogy nyilván nem minden polgári házasságot kötött, azért ne nézzük le, tehát gondolom ott is van, aki komolyan gondolja, de abban teljesen igazad van, hogy azzal, hogy kimondatlanul is benne van mindannyiunk tudatában, hogy lehet válni az államnál, az, aki csak polgári házasságot vállal, valahol meghagyja magának tényleg a kiskaput, hogy így mondjam, a menekülésre, és azt gondolom minden egészséges fiatal azt szeretné, hogy aki neki fontos, az ő számára ő legyen az egyetlen, és ne gondolkodjon másban többet, mert a szeretet az így működik. Mi az, ami még szerintetek a hit szempontjából jelentős lehet egy párkapcsolatnak a mindennapjait érintően? Hol fordulhat elő még, ahol a hit így kibukik?
Egy párkapcsolatban a hitnek ez a fajta kibukása, ami velem előfordult például, hogy az egyik fél nem gondolta elég komolyan, nem azonos mértékben akartuk, ha bár megegyeztünk, és mindketten szerettük volna, valahogy nem azonos lelkülettel. Fontos, hogy megtaláljuk azt a lelkületet egymásban, ami azonos a sajátunkéval. Későbbiekben természetesen ezen lehet javítani, meg lehet beszélni.
A kérdésre az én válaszom az, hogy nem kell messzire menni. Szerintem bármilyen hétköznapi életeseményben találkozhatunk ezekkel. Például, ha párunkkal elmegyünk vásárolni, és mondjuk rászorulókkal találkozunk, akkor tényleg fontos, hogy észreveszük-e, hogy a párunknak mennyire fontos például, hogy alamizsnát, hogy ezt tud-e adni. Hogy a párunknak van-e egy olyan lelkülete, hogy empátiát érez a rászorulók iránt, vagy akár az árvák iránt. Szerintem tényleg ezért gondolom, hogy nem kell messzire menni. Akárhol találkozhatunk olyan élethelyzettel, ahol Istennek kell a segítsége, és ahol Isten is közbelép.
És hát ne felejtsük el, hogy mondjuk például egy párkapcsolatnak az alakulása, mondjuk erkölcsi szempontból, nyilván egészen másképp kell, hogy alakuljon két vallásos ember életében, mint ahogy időnként sajnos alakul két hitetlen ember életében, akik, hogy úgy mondjam, a sorrendiséget felcserélve mondjuk mindent odaadnak egymásnak, anélkül, hogy elköteleződtek volna egymás felé, és utána minden gond nélkül ott hagyják egymást, óriási rombolást végrehajtva közben a lélekben, egyik és a másiknak a lelkében. Tehát ez egy nagyon markáns kérdés, azt gondolom, egy párkapcsolatban, amit rögtön az elején tisztázni kell, mert akkor itt az elvárások, meg az igények, azok nagyon tudnak egymástól különbözni.
Elhangzott az erkölcs, ami nekem megcsillant a szemem, mert nem is olyan régen egy internetes fórumon erről volt éppen egy vita, hogy ez erkölcsöt mi határozza meg, és akkor nyilván a keresztények próbálták védeni a saját igazukat, amit igazából egy ember indított el, és jöttek az ateisták, akik meg akarták magyarázni, hogy azok az alapvető erkölcsök, amik alapján élünk, azok nem Jézustól valók, holott szerintem az egyházunk által jöttek létre ezek a fajta erkölcsök, amik mindazt segítik elő, hogy az életünkben, a mindennapi életben hogyan kell helyesen cselekedni. Kezdve itt akár a legalapvetőbb dologtól, hogy ne ölj. Ezek is olyan erkölcsi dolgok, amelyek megalapozzák az emberi életet.
Vagy akár gondolhatunk ilyen nagyon teljesen hétköznapi dologra is, a hit kérdés egy párkapcsolatban, hogy mondjuk az egyik fél mondjuk este a napját egy lelkiismeret vizsgálattal és egy imádsággal zárja. És a másiknak ez teljesen meglepő, mert nem csinált ilyet, és mondjuk kineveti ezért. Hát mennyire megalázó lehet egy kapcsolatban az, hogy ami nekem fontos, az egyik embernek fontos, az a másik ember számára nevetség tárgya. Tehát ez is egy olyan nagy különbség, hogyha egy hívő és egy hitetlen jön össze, hogyha nem tudja tiszteletben tartani, legalábbis, még ha nem is ugyanolyan mértékű hitük, de legalább tiszteletben kellene tartani a páromnak a meggyőződését, ami azért időnként egy-egy kapcsolatban, házasságban hát komoly nehézséget tud okozni.
Hát szerintem őszinte kapcsolat nem is létezik tisztelet nélkül. Mindenképp építenünk kell egymást, hogy jobb emberré váljunk egymás által, egymás segítsége által, és toleránsnak kell lenni. El kell fogadni, hogyha mondjuk neki a horgászat fontos, akkor ő elmegy horgászni. De ha mondjuk engem meg az öltözködés, a divat érdekel, akkor én meg afelé hajlok. De ez sem azt jelenti, hogy nem lehet közösen programokat szervezni. Mindig kell találni alkalmat, hogy minőségi időt tudjunk együtt tölteni, és én most nem arra gondolok, hogy például elmegyünk a Mekibe, meg ilyenek. Mindennek lehet egy olyan oldala, amiben belevonjuk az egymás iránti vonzalmat, az egymás iránti érzéseket, és ezzel építjük egymás felé a kapcsolatot.
Elhangzott a tisztelet, ami valóban egy nagyon fontos összetevője egy párkapcsolatnak, és ha belegondolunk, ennek is vallási gyökere van, hiszen a tisztelet az mindig valami nagyobb iránti elismerést jelent, de ha én semmi nagyobban nem hiszek magam fölött, mint ember, azt gondolom, én vagyok a világ közepe, akkor nem fogom tisztelni az embertársamat sem. Tehát valahol az Isten imádásából, tiszteletéből tanuljuk meg azt, hogy odafigyeljek a páromra is. Ha van Isten hitem, akkor tudom, hogy nem körülöttem forog a világ, hogy alkalmazkodnom kell valakihez, és akkor majd én is odafigyelő tudok lenni a másik irányába. Az is előfordult, hogy az a célja a párkapcsolatnak, hogy jobbá tegyük a másikat. Nagyon tetszett ez a mondat, mert ez is egyfajta önzetlenség, hogy nem az a cél, hogy ő boldoggá tegyen engem, hanem elsőbb annak kéne a célnak, hogy én boldoggá tegyem őt. Az már egy más dolog, hogy ő is, ha ugyanígy gondolkodik, akkor mind a ketten nagyon szép életet tudunk egymásnak adni. És valahol az Isten is erről szól, hiszen a Szent Háromság személye is ezt teszik egymás között, hogy mindegyik a másiknak akar örömet okozni, a másik boldogságát kívánja, és így a hangsúlyt önmagáról átteszi a másik embertársára. Azt gondolom, hogy nagyon sok szép szempontot összegyűjtöttünk ebben a rövid műsorban. Talán még azt mondhatnánk, hogy meg is növeli egy műsornak a kereteit ez a téma, hogy hogyan is lép bele a hit, az Isten hit, a vallásosság egy párkapcsolatba és egy házasságba. Mindenesetre nagyon hálás vagyok nektek ezekért a szép gondolatokért, és kívánjuk adásunk végén, hogy minden mai fiatal ennek mentén és szépen tudja felépíteni a párkapcsolatát.
Végezetül szerintem kijelenthetjük, hogy fontos egy párkapcsolatban az, hogy mindkét fél bizonyos, vagy valamilyen mértékben keresztény legyen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a liceumi krónikát sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkat hallgathatják meg. A mai adásban Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását hallgathatják meg a teremtésvédelem fontosságáról. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben az Egyszer volt mesezenekart és a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumot ismerhetik meg. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Benne nyertük el vére által a megváltást és bűneink bocsánatát kegyelme bőségének arányában, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. Olvasom az Efezusi levélben. A jövő azoké, akik hinni tudnak, és nem azoké, akik hit nélkül élnek vagy kételkednek. A jövő a bátraké, akik erősek a reményben és a tettben, nem pedig a kislelkűeké és a határozatlanoké. A jövő azoké, akik szeretnek, nem pedig azoké, akik gyűlölnek, írt a 12. Pius pápa. A különféle szekták létezése felszólítás az egyház számára, amelyet nem lehet elvitatni. Az emberek azt keresik a szektákban, amit az egyházi közösségekben gyakran nem vesznek észre, mint például egy helyi közösség bensőségességét, minden résztvevő tevékenységi jogát, a lelkesültséget, az áldozatkészséget. Ezért nevezte valaki a szektákat az egyházi közösségekhez benyújtott kifizetetlen számláknak. A szónak, amely mások szívéhez akar utat találni, szívből kell fakadnia. Jézusom, hiszek benned, mert tiszteled az emberi szabadságot. Csak egyetlen parancsot adtál, szeressétek egymást. A szeretetet pedig nem lehet kikényszeríteni, a szeretetet úgy ajándékozzák. Engedd, hogy leküzdjek minden akadályt, ami utamat állja abban, hogy szeressek minden embert. Segíts meg, hogy úrrá legyek úrhatnámságomon és tétlenségemen. Engedd, hogy korlátozzam a saját helyemet, hogy így több helyet adjak embertársaimnak a kibontakozáshoz. Thank you.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.